Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban, Uram. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Heti sorozatunk utolsó alkalmának kezdetén énekeljük a 639. heti énekünket. Ki vagyok én? Keressük ki a 445. számú éneket a másik énekeskönyvből. Így kezdődik: Szólsz hozzám, Istenem, mind a 6 versével énekeljük el.
Thank you.
A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. És éppen ezért forduljunk most hozzá bizalommal, imádságban. Mindenható Úrunk, Te hatalmas vagy, bölcs vagy. A Te gondolataid nem a mi gondolataink, a Te utaid nem a mi utaink. Ezért sokszor értetlenkedve állunk a Te döntéseid és igazságod előtt. Megkérdezzük, hogy miért sújt vesződ engemet, hiszen annyi ideje már az utadon járok. Urunk, mi magunk is végig énekeljük akár így, vagy mégig mondjuk magunkba azokat a gondolatokat, amelyek ebben a két énekben benne vannak. És most a héten meg is tapasztaltuk, hogy Te szólsz, mert a Te igéd leleplez, élő és ható, elhat a szívünkig, a velük szétválásáig. Urunk, szeretnénk, hogy a mi lelepleződésünk ne kétségbeeséshez vezessen. Ezért kérünk, tereld abba a mederbe a mi gondolatainkat, amelyet Te jelöltél ki. Vezess minket szent lelkeddel, hogyha nem vagy velünk, akkor nem csak, hogy emberi szavak hangoznak el csak, de mi magunk sem fogjuk megérteni, hogy mi is a Te akaratod a mi életünkben. Hisszük, hogy valóságosan jelen vagy közöttünk, és ezért nagyon hálásak is vagyunk, Urunk, mert ez nagy kiváltság. Köszönjük Neked. Amen. Isten igéjét János evangéliumából olvasom, a 21. fejezet első 19 verséből. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak. Nátánael, a galileai Kánából, meg Zebedeus fiai, és a tanítványok közül még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat, és még kenyeret is. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal. És bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, Te tudod, hogy szeretlek Téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megkérdezte, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, Te tudod, hogy szeretlek Téged. Jézus erre azt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, hogy szeretsz engem. Ezért ezt mondta neki, Uram, Te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek Téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony, mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá: kövess engem. Az elmúlt héten napról napra arról hallottunk igéket, hogy hogyan is lepleződik le az ember Isten előtt. Megpróbáltunk egyre nyitottabbak lenni, mert bár az ember fél a lelepleződéstől, fél attól, hogyha kiderül az ember társai számára, hogy jaj, mi lesz, ha megtudják, hogy én hibás vagyok ebben vagy abban, mi lesz, ha szégyenbe kerülök, rám ragad, és majd azután skatujába tesznek az emberek. Mégis az ember úgy magától nem érzékeny arra, hogy Isten előtt is leplezetlen, hogy Isten előtt mindig is nyílt titok, hogy az embernek a szívében mi is van. És nem tudom, hogy voltak a testvérek, főleg akik itt voltak minden nap, hogy mennyire volt nehéz ezeket az igéket olvasni, mennyire volt megterhelő, mert bizony ezek ítéletet mondanak, ezek az igék. Megvizsgálnak, és ahogyan Isten igéje kétélű kard, éles, belehatol az ember szívébe, mint egy pontos diagnózis, föltárja, hogy mi is van a szívünkben. Megijedünk. De Isten célja nem az, hogy örökös rettegésben éljünk, és erről is szeretnék ma beszélni. Arról, hogy Jézus szeretetében is leplezetlenül jár az ember, és ott nagyon jó lelepleződni. Ott jó így járni. Tudjuk, hogy Péter és Jézus beszélgetése nem előzmények nélküli. Ugye ez már csak a történet vége. Péter a legismertebb tanítvány. A keresztjének igazi példaképe. Ugye ő a kőszikla. Az igen, a stabil tanítvány, megbízható ember. De milyen életútja volt? Hát ugyanúgy kezdődik, legalábbis amit a Szentírás elénk ad, ahogyan itt végződik, ugyanazzal a felszólítással Jézus mondja: kövess engem. Ugyanígy kezdődött. Jézus megszólította Pétert: kövess engem. És Péter lelkesen ott hagyta a hálóját, a munkahelyét, és követte Jézust. Követte Jézust mindenhova, még a vízen is követni akart, amikor Jézus vízen járt. Én is, Jézus, majd a vízen járok. Csak mondd meg, hogy sikerüljön, és akkor sikerülni fog. De amint az erős szélre figyelt, és levette a tekintetét az Úrról, akkor megijedt: jaj, Uram, elmerülök, elsüllyedek. Jézus csak ennyit kérdezett ekkor tőle: kicsiny hitű, miért kételkedtél? A kőszikla Péternek ezt mondta. Jézus egyszer megkérdezte a tanítványaitól, hogy kinek mondanak engem az emberek. A tanítványai azt felelték: némelyek Keresztelő Jánosnak, némelyek Illésnek, mások Jeremiásnak, ezek ugye mind nagy ószövetségi személyek, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte Jézus: és ti kinek mondotok engem? És erre Péter válaszolt, egy nem mindennapi válasszal: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Hát létezhet-e ennél nagyobb felismerés? Ennél nagyobb hitvallás? Ezt még a nagy teológusoknak is úgy kell megérteniük, átlátniuk. Hát azért, mert ez egy hitből jövő válasz volt, amire a legtöbb kutatással se feltétlenül jön rá az ember, hanem csak, hogyha hisz Jézusban. Na jó, de nem sokkal ezután Jézus elmondta a tanítványainak, hogy mi fog történni vele nem sokára. A farizeusok és az írástudók elfogják őt, hamisan bevádolják, megkínozzák és megölik. Megölik. Péter erre magához vonta őt, és feddeni kezdte Jézust. Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Jézus pedig megfordult, és így szólt Péterhez: távozz tőlem, Sátán! Botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. A nagy hitvalló Péter. Hányszor fogadkozott Péter? Hányszor bizonygatta, hogy ő jó tanítvány? A legmélyebb pont azért mégis talán az volt, amikor az utolsó vacsora alkalmával Jézus elmondta a tanítványainak, hogy mindnyájan meg fogtok botránkozni bennem. Megverik a pásztort, és elszélednek a juhok. És akkor a tanítványok így válaszoltak, vagyis először is Péter. Ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha meg nem botránkozom. És azután még erre rá is erősített, ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ez a legmélyebb pont, úgy gondolom, amikor Péter a legerősebben bizonyítja az önigazságát, de még ezután is volt, hogy amikor kérte Jézus, hogy a Gecsemáné kertben virrasszanak vele a tanítványok, ő is elaludt. Sőt, már a nagy hitvalló Péter, aki pünkösdkor kiállt a nagy tömeg elé, bátran, nem félve attól, hogy esetleg őt is ugyanúgy üldözni kezdik, ahogyan Jézust, még ez a hitvalló Péter is kicsinyes vitába tudott keveredni a nagy Pál apostollal, mert Péter szégyelte magát akkor, amikor egy asztalnál kellett ülni a nem zsidó keresztjénekkel. És Péter szégyelte őket a zsidók előtt. Hát ez a kőszikla Péter, ez lenne a legnagyobb tanítvány Jézus követőinek mintapéldája? Az első pápa, mert ugye a katolikusok azt mondják róla, hogy ő az első pápa, ő lenne az bátor hitvalló, aki odaadja az életét Jézusért. És igen, egyébként itt Jézus megmondja, hogy milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Péter az életét adja Jézusért, és ezért a hitéért. De mégis, sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam. A nagy fogadkozást, hogy csak tiéd a szívem. Ez a beszélgetés, amit itt lezajlik Péter és Jézus között a tóparton, kulcsfontosságú esemény. Kulcsfontosságú, mert bár nem hangzik el egyetlen dorgáló vagy ítélő szó sem Jézus szájából, Péter mégis lelepleződik itt. Mégis lelepleződik Jézus előtt. Nem korholja, de Péter magára ismer. És amit a héten elmondtunk a lelepleződésről, az mind itt összpontosul majd. Péter szégyene, mert volt mit szégyelnie. Az ő hamis ítéletei. Mert a tanítványoknak olyan sokszor értetlen és hamis ítéletei hangzottak el az evangéliumban. Péter szívének sötétsége. Bálványai, és Péter mentegetőzése is, az ő önigazolása, majdnem mint a farizeusoké. Én jó ember vagyok. És a legcsodálatosabb, hogy mindenre úgy ébreszti rá Jézus Pétert, hogy egy korholó szót sem mond. Csak szeliden megkérdezi tőle, szeretsz-e engem? Na de miért kérdezi meg háromszor? Azért, mert hogyha háromszor kérdeznék meg tőled ugyanazt, akkor harmadszorra már biztosan elgondolkodsz rajta, hogy őszinte a válaszod. Szeretsz-e engem? Valóban őszintén mondom, hogy igen, Jézus, szeretlek téged. Nem csak illemből mondom, nem csak azért, mert hát igen, a keresztények között ez a helyes válasz, a hittanosok is már jól tudják, hogy kit kell a legjobban szeretni, én is tudom a jó választ. Nem csak ezért. Ha Jézus harmadszorra kérdezi, akkor szívből el kell gondolkoznom, hogy miért is kérdezi ezt, és én komolyan gondolom-e a választ. Úgy gondolom, hogy Péter már tudta a harmadik válaszára, hogy mire is gondol Jézus. Ez az ő közös történetüknek a rendezése éppen. Péternek lehetősége van rendezni azt, amit eddig elrontott. Leplezetlenül állt Péter Isten előtt. Ezt olvassuk. Elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle. De abban a pillanatban, amikor lelepleződött, akkor Krisztus közösségét is megtapasztalta, hiszen olyan szeliden kérdezte ezt Jézus. És hol kérdezte? Hát éppen egy vendégség közepén. Már a tanítványok éhesek voltak, sok halat is fogtak már, sült hal fogadta őket a parton. Mint egy idilli családi beszélgetés, az otthon melegében kérdezte meg ezt tőle Jézus. Már akkor, mikor befogadta a tanítványokat ebbe a kis vendégségbe. És nem a kétségbeesés hideg szakadékába esett itt Péter, hogy jaj, mi lesz velem, elveszek, tényleg mit tettem Jézus ellen? Hanem azzal találkozott, hogy Jézus visszafogadott engem, befogadott engem, és bár én megtagadtam őt, ő nem tagadott meg engem. Háromszor is, mielőtt őt keresztre feszítették, Péter azt mondta, hogy nem ismerem azt az embert. Azt az embert, akit az előbb még ugye Isten fiának mondott, most csak nem ismerem azt az embert. Még szitkozódott, fogadkozott is, hogy nem, nem. És Jézusnak mi erre a válasza? Ő pedig elismeri őt, a közösségébe fogadja. Lehetséges ekkora szeretet? Jézus tényleg visszafogad, van nála újabb esély. Ahogy ezeket a sorokat olvasom, számomra valóságos lesz Pál apostol szava, hogy Krisztus szeretete szorongat minket. Ez már elhangzott talán egyszer a héten is, de ezt éljük át Krisztus közösségében is. Vagy máshol így mondja az apostol, nem veszed észre, hogy téged Isten jósága megtérésre ösztönöz? Milyen közös történetetek van már az Úrral? Mennyiszer tapasztaltad az áldását, ahogyan Dávid király is, ahogyan a tékozló fiú is. És nem veszed észre, hogy mi a lényeg ezek mögött. Ezek az áldások semmik önmagukban, hanem az Úrhoz vezetnek téged. És azért tudom, hogy Jézus visszafogadja Pétert, mert feladattal bízza meg. Azt mondja, legeltesd az én juhaimat. Hát én nem bízom meg feladattal azt, akiben nem bízom. A bizalom hiányozna, akkor nem adhatná ezt Péternek. Jézus ezzel azt mondja, hogy helyreállt a kapcsolatunk. Most menj, és élj is úgy, mint Krisztus követője. Ha tényleg szeretsz engem, akkor legeltesd az én juhaimat. Akkor vidd tovább azt az örömhírt, amelyet megtapasztaltál, amelyet elhittél. Azt az örömhírt, hogy van szabadulás, Krisztusnál van kegyelem, és van igazi szeretet, létezik igazi szeretet. Ezt mondd el másoknak is. Amíg nem találkozott a kegyelemmel, addig Péter azt gondolta, hogy ő elég jó. Ő igazán nem fogja elhagyni majd Jézust. Elég jó ahhoz, hogy Isten elfogadja őt. Most, hogy találkozott a kegyelemmel, rájött. Sokkal reménytelenebb eset vagyok, mint gondoltam volna. De Krisztus szeretete is sokkal nagyobb, mint reméltem volna. Decemberben ment el egy nagy igehirdető, Sproulnak hívták, R.C. Sproul, és ő mondta, hogy a legnagyobb vigasztalásom ez. Isten mindent tud rólam, és mégis szeret. Isten mindent tud rólam, és mégis szeret. Engedjék meg a testvérek, hogy egy olyan példát mondjak, vagy illusztrációt, amit, ha jól emlékszem, egyszer már én Pátyon elmondtam, de lehet, hogy 3 évvel ezelőtt. Ez egy mese az üres virágcserépről. Valószínűleg vannak, akik emlékeznek, az a legjobb, ha nem. Egy király nagy gazdagságban élt, de nem született gyermeke. És kihirdette a birodalomban, hogy egy gyermeket szeretnék örökbefogadni a szegények sorából, de azt szeretném, hogy osszanak ki a nép között mindenféle növény magokat, és ezeket a gyermekek ültessék el egy-egy virágcserépbe, és neveljék föl. És azt fogom majd örökbefogadni, gyermekemnek nevezni, aki a legszebb növényt neveli ebből. És el is következett, hogy egy fél év múlva, vagy néhány hónap múlva a nagy bemutató ideje, hozták a város gyermekei a szebbnél szebb növényeket. Ilyen színű, olyan színű, legcsodálatosabb virágokat. A király csak hümmögve nézte ezeket végig, amikor meglátta, hogy a kapuban ott sírdogál egy gyermek egy üres virágcseréppel. És akkor nagyon megörült ez a király. Ő az én gyermekem. Hát miért is? Azért, mert ez a király mindenkinek leforrázott virágmagvakat adott. És senki sem merte beismerni, hogy nincs semmije. Semmivel nem tud a király elé lépni. Szégyelték magukat. Egyetlen egy gyermek volt, aki elismerte, bár szomorúan, de úgy ment a király elé, hogy nincs semmi. Itt vagyok mégis, nézd meg. És így megy az az ember is Istenhez, aki fölismerte a kegyelmét. Nincs semmi. Nincs mivel dicsekednem. Mégis. Köszönöm, hogy befogadsz. Sőt, ahogyan a király ezt a gyermeket, Isten is gyermekévé fogad bennünket. Hogyha lesújtva, földbe döngölve éreztük magunkat ezen a héten, akkor nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy igen, nincs más menekülési út. Nem máshogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz ő benne, el ne veszen, hanem örök élete legyen. Nem máshogy, hanem abban mutatta meg Isten az ő szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, mikor még bűnösök voltunk. Ez Pál apostol szava, Jézus szava után. Sokszor félünk, hogy a kegyelem majd könnyelmű életre indítja az embert. Hiszen Jézus úgyis mindent megbocsátott, akkor én már azt teszek, amit akarok, nem igaz? Én úgy gondolom, hogy aki igazán megértette az evangéliumot, az nem fog könnyelmű életre indulni. Hiszen Isten gyermeke vagyok. A gyermek a szülei kedvében szeretne járni. Igen, sokszor rosszalkodnak is a gyerekek, de hát ugye minden hasonlat sántít, nem lehet egészen behazonosítani, de ismerjük azt is, milyen az, amikor a gyerek mindig az édesanyja vagy édesapja szavát lesi, hogy a kedvében járjon. Neki készíti az ajándékokat. Már előre, hónapokkal előre megtudja, hogy a születésnapja lesz majd az édesanyjának vagy édesapjának. Már készíti az ajándékokat. Aki ilyen könnyelműen tekint a kegyelemre, hogy én ezután azt teszek, amit akarok, az új szívet sem kapott. Mert az újjászületett élet már nem a régi. Aki Krisztusban van, új teremtés, az a régi elmúlt. Aki szereti a bűnt, az nem kapott új életet. Nagyon szigorú a mércek ilyen szempontból a kereszténységben. Nincs sok lehetőség, egyetlen egy út van. De az az út mindenki számára, és itt, akik ülünk, mindannyiunk számára nyitva áll. Még ma, még lehet, amíg szabad. Addig menj. Mi következik ebből a mi életünkben? Bár az elmúlt héten annyi szó volt a szégyenről, a bűnről, mégis el kell mondanom, hogy én úgy látom, a Szentírás szerint nem a bűntudat kell, hogy legyen a keresztény embernek az állandó hozzáállása. Nem kell, hogy örökké gyötrődj és szenvedj a bűneid miatt. Hiszen ez az oké, azoknak a sorsa ez vagy sora, akik nem hisznek Jézusban, akiknek nincsen reményük. Azoknak van okuk rettegni. Azoknak van okuk félni. Mindenki másnak van oka félni, csak éppen azoknak nem, akik Krisztuséi. Nem kell örökké vádolnod magad. Hiszen ha mindig a vádolással találkozol, akkor az még csak a sátán kísértése. Van egy énekünk is, Krisztus az énekem énekeskönyve. Mikor a sátán megkísért és vádol, megbánt bűnökért, akkor Krisztusra nézek és áldom őt, mert ő a bűneimből megmentő, mindezekből. Ismerned kell a bűneid súlyát, a bűneid komolyságát, de nem kell, hogy ezek határozzanak meg, mert új életben jársz, nem a szégyen határoz meg téged. És erről számos helyen beszél a Szentírás. Péter a keresztséget is a jó lelki ismeretért való könyörgésnek nevezi. Meg vagyok keresztelve, akkor rendben vagyok? Nem, a keresztségben, abban a csepp vízben nincsen semmilyen varázserő, de egy nagyon fontos jel. Nagyon fontos jel. És ez mindannyiunknak jele, mert gondolom nagy részt meg vagyunk keresztelve. És ez emlékeztet bennünket, sürget minket ez a jel. Emlékezz rá, hogy Jézus vére is ugyanígy mossa le a te bűnödet, ahogyan a víz lemossa a test szennyét. Emlékezz rá, ösztönözön ez téged megtérésre. A lelki, jó lelkiismeretért való könyörgés ez. Hogy jusson eszedbe, Luther Mártonnak ez vigasztalás volt, meg vagyok keresztelve. Hogy lehetett neki ez vigasztalás, hiszen nem is emlékezett rá, hogy meg van keresztelve. Hát azért, mert nem önmagában az a víz volt hatékony, vagy vette el a bűneit, hanem tudta, hogy ez azt jelenti, amilyen bizonyosan én egyszer meglettem keresztelve, és még nem tudtam semmit Krisztusról, ő már akkor meghalt értem. De a zsidókhoz írt levél is biztat bennünket, hogy menjünk bizalommal Istenhez. Járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől. A szívünk megtisztult a gonosz lelkiismerettől. És még folytathatnám a sort, de hitvallásaink is, Heidelbergi K.T. is azt mondja, hogy igen, küzdelem a hívő ember élete, de szabad lelkiismerettel harcolok a bűn és a sátán ellen ebben a világban. Szabad lelkiismerettel harcolok már, mert tudom, hogy nem veszett ez a küzdelem. Nem veszett el. Annak van oka a félelemre és a rettegésre, hogy jaj, vajon a győztes oldalon állok, aki nem Krisztusé. De aki Krisztus oldalán áll, tudja, hogy ő már győzött a kereszten, én ebből már csak jól járhatok. Én jó helyen vagyok, hogyha ő nála vagyok. Nem keserves ez a küzdelem, mert ígéretet kaptam Jézustól, és szabadon küzdök. Ez a kérdésünk ma, testvéreim, hogy vajon mi Krisztuséi vagyunk-e? Vajon nekünk van-e okunk a rettegésre? Vagy esetleg megnyugvást találunk Jézusnál, aki maga hív, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok terhelve. Tudjuk, hogy aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti azt. Erről volt szó a héten is sokszor. Mindenki meg akarta menteni az életét. Jaj, csak megmaradjon még az a pénzem, mondta Anániás és Szafira. Jaj, Dávid még valami földi örömöt keresett Betsabéban. Két kézzel ragaszkodtak hozzá, és akkor veszítették el, mikor ezekhez ragaszkodtak. De Jézus azt mondja, hogy aki pedig elveszíti az életét, én értem és az evangéliumért, az megtalálja azt. És egész héten erről beszéltünk, hogy szükség van a meghalásra, szükség van a lelepleződésre és a bűnbánatra, de legalább ennyire szükség van az életre is. Önmagában a bűn tudatosítása még nem elég. A rettegés az nem vezet a mennybe. Arra van szükség, hogy a rettegésünkkel szaladjunk Jézushoz. Nála találjuk meg az életünket. Van életed Krisztusban? Krisztus tulajdona vagy? Megtaláltad az örömödet Krisztusnál? Mert ott igazi élet van, ott igazán szabad lehet. Így buzdít Pál apostol is. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Hát mondhatja ezt egy olyan keresztény közösségnek, amely sosem mosolyog, sosem örül. Igazi vidámságot ad nekünk. Mert innentől kezdve van értelme örülni az életnek. Nem veszett ügy, amiért harcolunk. Innentől van kezdve értelme küzdeni. Mert hogyha nem győzött volna Krisztus, akkor én magam meddig tudok eljutni a saját kapálozásommal. Most van értelme elkezdeni küzdeni. Most mozdul meg az ember. Nem tétlenségre indít engem a kegyelem, sőt, még jobban oda teszem magam, még többet küzdök, még inkább szeretnék az én Uram kedvében járni, és az ő szeretetét megmutatni másoknak is. Nem ellenség a földi élet, hiszen most már nincsen okom félni ettől a földi élettől, rettegnem sem. Igen, még beárnyékolja a betegség és a halál. Ez mutatja, hogy nem itt van nekünk polgárjogunk, nem ide valósiak vagyunk, hanem a mennybe. De mindezzel együtt már most elkezdődik az örök életünk. Már most igaz, hogy Krisztus közösségében jó nekünk. És ezért fogunk tudni elkezdeni örülni a földi életnek is, megbecsülni mindazt az áldást, amit Jézustól kaptunk. Vándorok vagyunk, de örülünk már annak, hogy igen, a teremtett világot Isten nekünk adta. Elterjedt az is kereszténységben, nem mindenki között, de hogy a test rossz, a föld rossz. És igen, beszél a világról úgy a Szentírás, mint ellenségről, de az Istentől elhajlott világról beszél így. Az Isten szerint teremtett világra azt mondja Isten, hogy mindaz jó. Mindaz jó. És elterjedt az is a keresztények között, hogy igen, meg kell szabadulnunk ebből a testből, és akkor már csak amikor lélekben leszünk, akkor már igazán szabadok vagyunk. Ez lehet, hogy szépen hangzik, de a Biblia nem ezt mondja, hogy lélekben leszünk, hanem a Biblia feltámadásról beszél. Azt mondja, hogy testben fogunk örök életet élni. Ez már egy romolhatatlan test lesz, de valóságos, még valóságosabb test lesz, mint ami a mostani. Nem rossz az a teremtett világ, amit Isten teremt, hiszen az új teremtésre mutat majd azt, arra az új életre, amit majd egykor elkezdhetünk Krisztussal. Már most örülhetsz, mert minden, ami ér az életben, az most már nem büntetés, hanem így mondja a K.T., hogy mindent az ő atyai kezéből fogadok el. Nem a sors irányítja az életemet, nem a végzet, hogy jaj, nem tudom, mit hoz a holnap. Tudom, hogy mit hoz a holnap. Krisztus közösségét, mert ő örökké ugyanaz. Így van értelme küzdeni, így nem reménytelen az életünk. És új reményem lehet, hadd idézem föl még a Dávidos témánkat, mert új életem lehet, mert meghaltam a bálványaimnak is. Mindannak, ami fontosabb volt számomra, ami Jézus. Mindannak, amitől azt vártam, amit igazából csak Jézus adhat meg az életben. Azt a boldogságot csak tőle kaphatom meg. Így gondolok a jólét utáni vágyakozásra, a pénz utáni vágyakozásra, a sikerre, a szerelemre, vagy egy másik emberre, hogy majd te teszel boldoggá engem. Ezek hamis remények. De hogyha meghalok ezeknek, akkor megtanulok szépen lassan élni Krisztusnak. És csoda történik, ha Krisztusnak élek, megnyerem az életemet. Hiszen ő maga ígérte meg, ha valaki élne nekem, akkor megtalálja az életét. Örülni tudok minden jónak, ahogy már mondtam, amit Isten ad, és ezekből, amik korábban bálványok voltak, áldás lesz. Nem olyan bálványokra gondolok, amiket Isten megtiltott, hogy ne jósolj, ne varázsolj, halottaktól tudatkozódás. Ezeket sosem mondja föl a Biblia, ezek bűnök. De mondjuk a pénzről nem mondja Jézus, hogy az bűn lenne. Pál apostol azt mondja, hogy a pénz szeretete a bűn. A pénz önmagában egy eszköz, amiből nagyon sok áldás is származhat itt a földön, hogyha jól gazdálkodunk vele. Ugyanígy nem lesz gond azzal, hogyha mondjuk szeretem a másik embert. Nem válik belőle bálvány. Igen, a gyermekem. Van, aki azt mondja, hogy az egyetlen boldogságom már csak te maradtál nekem. De nem ő az egyetlen boldogságom, nem ő az utolsó reményem, a másik ember, hanem Isten. És hogyha meg tudtam halni a bálványaimnak, akkor meg is nyerem őket. És nem azt mondja Isten, hogy jó, most már Jézus a legfontosabb az életedben, akkor ne szeresd a szüleidet, ne szeresd a gyermekedet, a házastársadat, vagy kevésbé szeresd őket, ez sem kéri, sőt, jobban szeresd. Jobban fogod szeretni, mert már nem Istenként szereted őket, nem bálványaid. Nem azt várod el tőle, hogy ő tegyen boldoggá téged a nap 24 órájában, hiszen Krisztusnál már te boldog vagy. És akkor fogod tudni egészséges szeretettel, és nem kiszipolyozó szeretettel szeretni a másik embert. Ígéretet kaptunk erre Istentől, hogy megszabadít bennünket, és erre már az Ószövetségben is számtalan példát olvasunk. Abban az Ószövetségben, amelyről még csak azt gondoljuk, hogy igen, ott van az ítélet, és talán ott van az evangélium, a megbocsátás az Új Szövetségben is. Nem. Az egész Szentírásból ragyog Isten szeretete. Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Vagy máshol ezt mondja. Mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Máshol így mondja, nem emlékezem meg vétkeikről. Hát ha valaki emlékezhet a régi dolgokra, akkor Isten az. És ő ígéri, nem emlékezem meg. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Ez a teljes kép Istenről. Nem spórolható meg a meghalás, de ezután éljünk is. Éljünk is Krisztusnak. Abban a szeretetteljes közösségben élhetünk már, amit számtalanféleképpen mond el a Szentírás, hogy polgárok vagyunk a mennyben, hogy befogadott gyermekek vagyunk, hogy új teremtés vagyunk. Keressük ezeket a kis szavakat, kifejezéseket a Bibliában, mert nagyon nagy örömet okoznak. Pétert is így fogadta vendégségébe, közösségébe Jézus. Megjelenhet az életemben a nyugalom és a békesség. Nagyon szeretem a 139. Zsoltárt. Nem tudom, a testvérek is sokat olvassák-e, csak egy részletet olvasok belőle. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől, orcád elől, hova fussak? Ha mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ez a Zsoltár is arról beszél, hogy az ember leplezetlen Isten előtt. Minden pici gondolatodat látja, még a nyelveden sincs a szó, már tudja. És milyen különös Dávid ezt a Zsoltárt magasztalással és nagy csodálattal mondja. Hát hogy lehet? Hogy lehet ez? Aki fél Istentől, az rettegéssel olvassa ezeket a sorokat. Hú, mindent lát az Úr. Tényleg mindent lát, amit teszek? Még akkor is lát engem, amikor... És akkor mindenki helyettesítse be ide a titkos bűnét. Még akkor is? Még akkor is lát? Megfigyelnek, jaj, számon kérnek engem. Jaj. Aki azonban Krisztussal él, Krisztus közösségében van, az nem hogy retteg, hanem éppen örömmel olvassa ezeket a sorokat. Sőt, bizalom és öröm tölti el, tényleg Isten minden léptemet látja? Azt is, amikor kicsit megbotlok az utcán, amikor fáj valami, amikor lekésem a villamost. Még akkor is, ilyen apró dolgok közben is. És akkor is velem van. Minden apró cseprő ügyemet. És ő nem közömbös ezekkel szemben? Hát akkor bátran mutatok meg Jézusnak mindent az életemből. Uram, nincs olyan területe az életemnek, amihez ne lenne közöd. Sőt, én azt szeretném, hogy mindent tarts a kezedben. Minden legyen a te irányításod alatt. Bátran kiöntöm ezután az Úr előtt a szívemet, mert tudom, hogy ő neki mindenre van orvossága. A legnagyobb és a legkisebb gondomra is. Ő az illetékes, a szakértő az életemben. Ezért bízom rá. Egy vadidegen nem vezetünk be az otthonunkba. Nem mutatjuk meg neki a belső szobánkat, nem mutatjuk meg neki, hogy hol van a pénztárcám, hol van az értékes dolgaim, a ruháim. Minden személyes dolgunkat nem mutatjuk meg egy vadidegennek. De Jézusnak bátran megmutathatjuk. Viszont, hogyha nem mutatjuk meg az életünk dolgait Jézusnak, akkor hogy vadidegennek tartjuk. Nem jöhetsz be, nem nézheted meg? Van még ilyen dolog az életünkben? Vagy szeretnénk, hogy mindenhez köze legyen? Ő tudja, mi van az életünkben? És másrészt, nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi erőtlenségeinken. Amikor látja azokat a kényes területeket ott az életedben, tudja, miről van szó. Mert olyan főpapunk van, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Nagyon jól tudja, milyen a bűn súlya, terhe, hiszen magára vette a miénket is. És ezért nagyon együtt tud érezni velünk. És akkor a végén még nekünk szegedődik ugyanaz a kérdés, amit Jézus Péternek is feltett. Szeretsz-e engem? Nincs is fontosabb kérdés ennél ezen a héten. Hogyha valamit hazaviszünk, hogyha valamire emlékezünk erre a hétről, 2018 böjtjéből, akkor legyen ez a kérdés, hogy Jézus megkérdezi tőled is, szeretsz-e engem? Valójában, igazán, harmadszorra is azt válaszolnád, amikor már tényleg őszintén szeretnél válaszolni. Enyém a szíved. Meghatározom a te gondolataidat, döntéseidet. A te tulajdonom vagy. Ha igen, akkor békességed van, és helyreállt kapcsolatod van az atyával. Nem kell többé rettegésben élned. És beszéltem arról is, hogy Jézus új feladattal bízza meg Pétert. Ugyanígy bennünket is feladattal bíz meg. Megbízik bennünk. Ha új életet kaptam, akkor az új életformám már az, hogy elbeszélem Isten dicsőségét. Nem tudom magamban tartani, hiszen ebből élek. Értékes üzenet birtokosa vagyok. Ezt szeretném másokkal is megosztani. Azt keresem mostantól, hogy a legapróbb helyzetekben is hogyan mutathatom meg Isten szeretetét, kegyelmét másoknak is. Hogyan gyakorolhatom a megbocsátást? Igen, olyankor is, amikor a másik kibírhatatlan, olyan is, amikor nem érdemelné meg a megbocsátást. Krisztus ilyen szeretetet gyakorolt az irányunkban. És nem magamat mutogatom most már, hanem Krisztust. Szeretném, hogy minél leplezetlenebbül, minél tisztában ragyogjon az ő dicsősége az én életemben is. Meggyőződésem, hogy a szeretet ezután a miénk is lehet, mert megtanultuk Jézustól. Hogyan kell szeretnünk? Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket, mondja János a levelében. Vagy bővebben is olvasunk a szeretetről, nagyon sok helyen ugye a szeretet himnuszt biztosan ismerjük. A szeretet türelmes, jóságos, nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent elhisz, mindent remél, mindent eltűr. Az örömhír az, testvéreim, hogy ez elsősorban nem a mi szeretetünk, hanem Isten szeretete. És ő az, aki elfedezte a mi bűneinket. Ő az, aki nem rótta fel a rosszat. Azt mondja, nem is emlékezem meg a bűneitekről. Ez az ő szeretete, Jézusé. És ezután megtanulhatom, hiszen már ha közösségben vagyok vele, akkor tanulok is tőle. Én is megmutathatom a szeretteimnek, családomnak. És ez a szeretet lesz a törvény összefoglalása is. Ahogyan Pál mondja, a parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és a képmutatás nélküli hitből való fakadó szeretet. Itt is itt van a jó lelkiismeret, már szabadon tudom szeretni a másikat. Szoktuk mondani, hogy a szeretet nem érzelem csupán, hanem döntés is. Ezt keresztény közegben sokszor hallom, és nagyon is igaz, de úgy gondolom, hogy még több a szeretet. Egyfajta odaadás is. Mert hogyan mondhatnám, hogy én Jézust szeretem, ha csak egyszer döntöttem mellette, de utána nem élek vele? Hogyan mondhatnám, hogy én Jézus követője vagyok, hogyha nem is kérem ki a véleményét tovább az életemben? Hogyan mondhatnám, hogy én Krisztusé vagyok már, hogyha nem köteleződtem el mellette, nem élek mellette hűséggel? A szeretet olyan, amikor önmagadat adod. Ezt talán tudjuk milyen az emberi kapcsolatainkban is, amikor időt szánunk valakire, kire többet, kire kevesebbet, attól függően, hogy milyen közel áll hozzánk. De ugyanez igaz Istenre is, ugye? Önmagamat adtam már neki. És a hétköznapokban is megígérek valakinek valamit, most már figyelek rád, de 2 perc múlva nem figyelek, akkor vajon mennyire volt igaz az én ígéretem? Hogyha hűséget fogadok valakinek, de 1 év múlva megtagadom őt, mennyire volt igaz az én fogadalmam? Az én hűségem nem is volt igazi hűség. Jézustól viszont megtanuljuk, hogy nincs abban nagyobb szeretet annál, mint ha valaki önmagát adja, életét adja a barátaiért. Bocsánat, rosszul idéztem, az életét adja a barátaiért. Jézus ezt tette, szó szerint az életét adta, de ugyanúgy megtanuljuk mi is, hogy milyen az igazi odaadás Jézustól. Csalódunk, elismerem, hogy sokszor csalódunk az életben, és azt gondoljuk, hogy ha valaki már jót tesz velem, biztos valami viszonzást vár érte. Már akkor az önérdek vezeti. Csak azért tett jót velem, hogy viszonozzam, valamit akar tőlem. Nincsen most már érdek nélküli emberi kommunikáció vagy kapcsolat. Igen, sok csalódás ér minket, de tudhatjuk már, hogy a keresztények között lehetséges az önzetlen szeretet. Máshol is van önzetlen szeretet, de mi nagyon tudatosan tesszük ezt, mert Krisztustól tanultuk. Ilyet máshol nem tapasztalhatok. Vajon ki változtatta meg ezeknek az embereknek a szívét, hogy mindenféle önérdek nélkül magukról megfeledkezve tudják egymást szeretni? Hát az Úr. 2015-ben az iszlám állam Líbia partjainál 21 keresztjént végzett ki a hite miatt, nyilvánosan a kamerák előtt. Biztosan hallották ezt a testvérek a hírekből. Pontosabban a kopt ortodox egyház nem 21, hanem 20 embert tudott azonosítani. Egyikőjük nevét nem tudták, de később kiderült, ez a 21. ember szintén egy munkás volt, a többiekkel együtt dolgozott, egy Csádból származó vendégmunkás. De ő nem volt keresztjén. Ő nem volt Jézus követője. Mégis abban a pillanatban, amikor látta, hogy a barátai az életükkel játszanak, az életüket adják a hitükért, akkor ő is követte őket. Mi az a szeretet, amelyel eltelve ilyen nyugodtan mennek az emberek a halálba? Mi ez a hit, amiért érdemes az életemet odaadni? A többiek ennyit mondtak csak a kivégzésük előtt, hogy Jézus Krisztus Úr. Ez a 21. ember pedig csak ennyit válaszolt. Nem ugyanazt mondta, amit ők, hanem azt mondta, hogy az ő Istenük az én Istenem is. Hadd fejezem be, kedves testvéreim, nem csak a mai alkalmat, hanem az egész hetet azzal, hogy az emberi szeretet elmúlik, elillan és változékony. Nagyon könnyen elhidegül, mert erőtlen. Akár gyűlöletté is tud fordulni az emberi szeretet. De az Istentől kapott szeretet kitartó, mert benne marad a megbocsátás és a kegyelem védelmében. Ez egy olyan dolog, a kegyelem, amit máshol nem kaphatunk meg. Ezt már megtudtuk a héten. Máshol nem kaphatjuk meg, és ha a kegyelem veszi körül Krisztus kegyelme a mi életünket, akkor tudunk igazán hűségesek maradni és szeretetben maradni. Ezek nem üres szavak voltak Jézus részéről, amikor azt mondta, hogy valaki az életét adja a barátaiért, akkor annál nincsen nagyobb szeretet, ezt Jézus bizonyította is. Tudhatjuk, hogy ez működőképes, életképes ez az élet. Jézusé vagyok, az én szeretetem már Jézus szeretetéből meríthet. Őt szeretném megmutatni, őt szeretném nyilvánvalóbbá tenni. Maradjunk Jézussal egész életünkben, ő benne elrejtőzve, az ő tiszta ruhájába, ne a mi szégyenünkben, hanem Krisztustól kapott igazságba rejtőzünk el. Ő vigyen bennünket a hátán a nehéz időkben is, hiszen csak ő, nála vagyunk biztonságban. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Legyen az övé a dicsőség mindezért. Amen. Csendes perccel válaszoljunk az Úr igéjére. Mindenható Urunk, mennyei Atyánk, aki Jézusért örökbe fogadtál bennünket, és fiadnak nevezel, lányodnak nevezel bennünket, szeretnénk egészen őszintén a szívünkből kimondani, hogy igen, Uram, én szeretlek téged. Szeretnénk a Zsoltárossal együtt is olyan őszintén és vágyakozva kimondani, hogy nincsen rajtad kívül más számomra a mennyben, és a földön sem gyönyörködöm másban. Már csak benned gyönyörködöm, tőled várok minden jót. Minden boldogságom csak te vagy. Urunk, látod a mi életünket, és hogy hányszor szembesülünk csak az ítélkezéssel, és azt hiszük, hogy amikor a templomban, az Isten tiszteleten a bűnről van szó, akkor csak a fejünkhöz vágják. Közben ez a te szereteted szava. Te gyermekedként kezelsz bennünket, és azért nincs még végünk, mert szeretsz minket. És azért nincs még végünk, mert int a te szavad. Int, hogy nehogy hamis fügefa levelekkel takarózzunk. Urunk, látjuk sokszor az ítélkezést, az ítéletet, most már felismerjük, hogy ez ítélet, de sokszor nem veszük észre, hogy mi is a te terved. Azt hiszük, hogy csak szegényé akarsz tenni bennünket, csak el akarod venni az életünket. Panaszkodunk, akár úgy, ahogyan Jób is panaszkodott. De közben te megmutatod a dicsőségedet nekünk, ugyanúgy, ahogy Jobnak is megmutattad a te dicsőségedet. Megmutatod, hogy te neked nagyon jó terved van velünk, és nem csak azt kéred tőlünk, hogy veszítsük el az életünket, hanem hogy nyerjük is meg te nálad, mert nálad megtaláljuk azt. Urunk, szeretnénk neked élni, neked örülni, a te szabadításod örömében élni, ahogyan Dávid is imádkozott. Urunk, köszönjük ezt a boldog életet, köszönjük, hogy megbecsülhetünk mindent, amit te adtál nekünk, és mindannyian szeretnénk így számba venni azt a gazdagságot, amellyel megáldottál minket eddig életünk során. Szeretnénk megbecsülni ezeket. Szeretnénk tudni, hogy kiváltságos életünk van, hiszen te látod a mi felkelésünket, lefekvésünket, járásunkat és kelésünket. Urunk, kérünk add, hogy ezt örömmel nyugtázzuk, és örömmel kapaszkodjunk mindig abba a ténybe, abba a reménységbe, hogy te nagyon jól érted, hogy mire van szükségünk, nagyon jól tudod azt. Urunk, nem csak megvalljuk előtted a vétkeinket, és megvalljuk, hogy nincs érdemünk előtted, magunktól csak úgy megtagadunk, ahogy Péter is megtagadott téged, hanem egyúttal kérjük a te szent lelkedet, hogy új szívet is adj nekünk, amely csak te érted ég. Így vigyázz gyülekezetünkre, minden közösségére, kicsinyekre, nagyokra egyaránt, az idősekre, a betegséggel küzdőkre, mindazokra, akik nem csak a betegség, de akár a halál árnyékának völgyében is járnak. Urunk, a te közösséged igazi reménységgel tölthet el bennünket, mert te olyan vigasztalással tudsz el eltölteni bennünket, amelyet emberi szó nem képes adni. Légy a fiatalokkal is, mindazokkal, akik keresik a te akaratodat az életükben, a tanulmányaikban. Így légy a felnőttekkel is, akik várják a munka és a sok feladat között, hogy egy kicsit megállhassanak. Urunk, te adj erre lehetőséget mindannyiunknak. Áld meg egész gyülekezetünket, annak vezetőségét, új presbitériumát. Hisszük, hogy a te kezed vezeti ezt a gyülekezetet is, és népednek nevezed. Köszönjük, Urunk, hogy még bár annyi kérésünk, hála adásunk lehetne, te mégis tudod, hogy mi van a szívünkben, és maga a te szent lelked esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, mert mi nem is tudnánk úgy kérni, ahogy kell. Tiéd legyen a dicsőség, hogy Jézusért meghallgatsz bennünket. Amen. Így tanított bennünket imádkozni az Úr Jézus. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az esti énekünk előtt a záró énekünket énekeljük, a 673. éneket. Ebben az énekben már azt a hitvallást is együtt megtehetjük az énekkel együtt, hogy Jézust látjuk a legszebbnek, Jézus látjuk életünk közepének és mesterének, urának. Jézus, te égi szép! Mind a 4 vers szakával énekeljük. Fennállva fogadjuk a mi Urunk áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.
Békesség. Istenem.